Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Több ezer tündöklő tojást mosott partra a tenger. Zseniális megoldást találtak ki a műanyag szemét ellen. Nagy csalódás, ami 30 év után most derült ki a szobanövényekről. Váratlan felfedezést tettek a Marson. Ámulatba ejtő jelenséget figyeltek meg a napban. Elképesztő erejű termonukleáris robbanást észleltek az űrben. Újfajta akkumulátor segíthet, hogy végleg átváltsunk zöld energiára, és végre megérthetjük, hogy hogyan épült a nagy piramis. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először egy mindenkit megnyugtató hír következik. A nők ugyanolyan jók matematikából, mint a férfiak. Nincs különbség a lányok és a fiúk agyfejlődése között. Így a matematikai képességeiknél sem érzékelhetőek eltérések, amerikai kutatók szerint. A csoport megállapította, hogy a közvélekedéssel szemben nincs különbség a lányok és a fiúk agyfejlődésében, sem az agyfunkcióban, sem a matematikai képességekben nem találtak eltérést a nemek között. A kutatást a Pittsburghi Carnegie Mellon Egyetem tudósa Jessica Cantlon vezette. A csoport eredményeit az egyik tudományos lap aktuális számában publikálták. A tudomány nem támasztja alá, amit az emberek gondolnak. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek agyműködése hasonló, tekintet nélkül a nemükre, tehát végre újra fogalmazhatjuk az elvárásainkat azzal kapcsolatosan, hogy mit érhetnek el matematikából a lányok és a fiúk, mondta el a szakember, akinek kutatócsoportja végezte el az első felmérést, amely kisgyerekkorban agyi képalkotással vizsgálta a matematikai képességek közötti eltérést a nemek között. A kutatók MRI-vel mérték az agyi aktivitást 104, 3 és 10 éves kor közötti gyereknél. 55 volt köztük a lány. A gyerekek a vizsgálat közben alapfokú matematikai témájú, például számolást és összeadást oktató videót néztek. A fiúk és a lányok agyáról készült felvételeket összehasonlították. A kutatók az agyi érettséget is vizsgálták, oly módon, hogy a gyerekek agyfelvételeit összehasonlították a felnőttekével. A felnőtt csoport létszáma 63 volt, ebből 25 nő. A felnőttek agyfelvételei úgy készültek, hogy ugyanazokat a matematikai tárgyú videókat nézték. A statisztikai összehasonlításokból kiderült, hogy a lányok és a fiúk agyfejlődése között semmiféle különbség nincs. Továbbá a matematikai képességekben sem találtak különbséget. A lányok és a fiúk ugyanolyan figyelemmel nézték az oktató videókat. A gyerekek, lányok és fiúk agyi érettsége statisztikailag megfelelt annak, amit a felnőtt csoport női, valamint férfi tagjánál mértek. Nem csak arról van szó, hogy a fiúk és a lányok ugyanúgy használják a matematikai rendszert, hanem arról is, hogy az egész agyban megfigyelhetők ezek a hasonlóságok. Ez is arra figyelmeztet, hogy az emberek jobban hasonlítanak egymásra, mint amennyiben különböznek, mutatott rá Alessa Kersey, a Chicagói Egyetem pszichológiai karának kutatója, a tanulmány egyik szerzője. A tudósok elvégezték a korai matematikai képességeket vizsgáló teszteket is, amelyeket 3 és 8 év közötti gyerekeknek fejlesztettek ki. A tesztekben 97 résztvevő, köztük 50 lány vett részt. Az eredmények szerint a gyerekek matematikai képességei egyformák voltak, sem nemek, sem kor szerint nem mutatkozott különbség. Nemi különbséget a matematikai képességekben és az agy érettségében sem talált a kutatócsoport. A szakemberek szerint a társadalom és a kultúra fordítja el a lányokat és a fiatal nőket a matematikától és a természettudományos területektől. Korábbi tanulmányok szerint a családok több időt töltenek kisfiúkkal olyan játékokkal, amelyek térbeli megismerést igényelnek. Számos tanár a matematika órán több időt fordít a fiúkra, és ezzel előre megjósolható a későbbi matematikai eredményesség. Végül a gyerekek jól érzékelik azt is, hogy a szülők mit várnak tőlük matematikából. A nők ugyanolyan jók matekból, mint a férfiak, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig egy természeti érdekesség. Több ezer tündöklő tojást mosott partra a tenger, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy zseniális megoldást találtak ki a műanyag szemét ellen.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Több ezer tündöklő tojást mosott partra a tenger, ez tehát a következő témák itt a tudomány mai állásában. Simára csiszolt gömb alakú jéggolyókat sodort a partra a tenger Finnországban. A ritka jelenség pont úgy mutat, mintha óriási teknős tojásokat halmozott volna fel a helyszínen. A kutatók szerint a hihetetlen gömböket az időjárás és a hullámok sajátos kombinációja hozta létre. Egy amatőr fotós bukkant a furcsa látványra, miközben a feleségével a Hailuoto szigeten sétált a Finnország és Svédország közötti szárazföldön. A hőmérséklet aznap úgy -1 Celsius fok lehetett, és a szél magasra korbácsolta fel a hullámokat a tengerparton, mondta el a fotós. A különleges gömb alakú jégdarabok körülbelül egy futballpálya nagyságú terület negyedét foglalták el, és méretük egy átlagos csirketojástól a nagyobb futballlabdákig terjedt. És bár a fotós és felesége több mint negyed évszázada él a területen, még soha nem tapasztalt hasonlóan bizarr és látványos jelenséget. Ahogy mondta, első ránézésre a jégdarabok egy óriási teknős tojásaira emlékeztették. Hasonló jégtojásokat fedeztek fel mások, a közeli Oulu városában élők is a tengerparton. A jegesgömbök úsztak a vízben a partvonal mentén egy nagyobb területen. Bár ezek a jégtojások meglehetősen ritkán látott vendégek, a parton keletkező jegesedéshez és a parti sziklákhoz hasonlóan formálódnak a szél és a víz erejének hatására, mondta George Goodfellow, időjárási szakértő. Egyes jégdarabok ugyanis leválnak a tengeren úszó nagyobb jégtáblákról és a partra kerülhetnek az árapály segítségével, vagy a vízfelszínén sodorja őket egy nagyobb áramlat, vagy a fokozódó szél. A leválasztott jégdarabokat a hullámok szállítják egyik helyről a másikra, és miközben sodródnak, lassan erodálódnak. Az egyenetlen jéggömbök széleiből így válnak sima felületű gömbökké. A tengervíz hozzátapad, majd megfagy a tojásokat alkotó jégdarabokon, és közben növekszik, pont mint egy hógolyó, amikor görgetjük a hóban. Ha még a jégtojások eljutnak a partra, a nagy erejű hullámok eltávolítják a felszínükről a még esetleg megmaradt egyenetlenségeket. Végül nem marad más, mint a karcsú és fényes tojások. Ez tehát a magyarázat annak, hogy több ezer tündöklő jégtojást mosott partra a tenger. És a következő hír is kapcsolódik még a természethez, illetve a vízhez. Zseniális megoldást találtak ki a műanyag szemét ellen. Légbuborékok alkotta gáttal gyűjtik össze Amsterdam csatornáiból a műanyag hulladékot még azelőtt, hogy az északi tenger vizébe jutna. Az egyszerű eszköz a csatornák vizében lévő hulladékot, különösen a kicsi műanyag darabokat, a Westerdok csatorna szélére tereli, ahol összegyűjtik és kiemelik a vízből. A próbaüzem azt mutatta, hogy az úszó hulladék mintegy 80%-át képes összegyűjteni. Az óceánokban lévő műanyag hulladék több mint kétharmada a folyókból, csatornákból jut oda. Ha ezeket egyszer be kell gyűjteni, akkor miért ne tehetnénk meg a folyókban? Mondta el Philip Erhardt, a technológia egyik kitalálója, aki hozzátette ugyan, hogy a csatornára nem tehetnek gátat, hiszen annak nyitva kell állnia a vízi élőlények és a hajózás előtt. A légbuborékgát egy hosszú perforált cső, amely a csatorna mélyén ferdén fut, mint egy 60 méter hosszan. Sűrített levegőt pumpálnak bele, amely a csőből buborékok formájában felszállva a vízben gátat alkot, miközben a természetes vízfolyás segíti abban, hogy a csatorna széléhez sodorja a hulladékot, amelyet egy kicsin gyűjtőben fognak fel. Az első ilyen működő buborékgát, amely a nap 24 órájában 3 éven át fog működni Amsterdamban, a fenékkotrást egészíti majd ki, amellyel jelenleg évente mintegy 42 ezer kilogramm nagyméretű műanyag hulladékot gyűjtenek össze a város vízi útjairól. Érdemes megnézni az interneten a videót, hogy hogyan is működik a légbuborékok alkotta gát. És a folytatásban még mindig természet, illetve növények. Nagy csalódás, ami 30 év után most kiderült a szobanövényekről, hogy mi ez, nem sokára megtudják, és hallhatnak arról is, hogy miért fontos a rendszeres szellőztetés.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A nagy csalódás, ami 30 év után most kiderült a szobanövényekről. Ez tehát a következő témánk. Az otthonokban és irodákban elhelyezett cserepes növények nem javítják hatékonyan a levegő minőséget. Ezt állapították meg a Philadelphiai Drexel Egyetem kutatói, akik több évtizednyi kutatási eredményt átvizsgálva jutottak arra a megállapításra, hogy egy egyszerű szellőztetés messze túlszárnyalja a szobanövények teljesítményét, ha a beltéri levegő megtisztításáról van szó. A növények csodásak, ám nem képesek eléggé gyorsan megtisztítani a beltéri levegőt ahhoz, hogy tényleges hatással legyenek az otthoni vagy irodai környezet levegő minőségére. Állapította meg Michael Waringate egyetemi kutató, aki 30 év munkáját felülelő tucatnyi tanulmányt vizsgált át. A legfőbb megállapítása az, hogy a természetes vagy szellőztető berendezés általi levegőcsere sokkal gyorsabban szétoszlatja az illékony szerves vegyületek koncentrációit egy beltéri környezetben ahhoz képest, amilyen gyorsan a növények ki tudják szűrni őket a levegőből. A szobanövények levegőtisztító hatásának mítosza az amerikai űrkutatási hivatal NASA 1989-es az űrállomások levegőjének hatékony tisztítási módjait kereső kísérletéig nyúlik vissza, amelynek nyomán a kutatók kijelentették, hogy a növények segítségével el lehet távolítani a levegőből a rákot okozó kemikáliákat. Ezzel és a többi hasonló kísérlettel azonban az a probléma, hogy egy lezárt laboratóriumi kamrában végezték el, vagyis olyan környezetben, amelynek nem sok köze van egy igazi otthonhoz vagy irodához, és nem vizsgálták, hogy miként módosulnának az eredmények, ha egy valódi természetes vagy mechanikus levegőcseréjű beltéri környezetbe helyeznék át a növényt. Egy négyzetméternyi padlóterületen 10 vagy akár 1000 cserepes növényre lenne szükség ahhoz, hogy fel tudják venni a versenyt egy épület szellőztető berendezésének, vagy csupán néhány nyitott ablaknak levegőtisztító erejével. Lehet, hogy sokakat kiábrándít az eredmény, de úgy tűnik, hogy a szobanövények bizony nem elég hatékonyak a beltéri levegőtisztításához. És kapcsolódunk még a folytatásban is a témához, kiderül, hogy miért fontos a rendszeres szellőztetés. Tevékenységeink közben pára képződik, lélegzetvétel, teregetés, főzés, mosogatás során folyamatosan növeljük a lakásban lévő pára mennyiségét. A zárt térben képződő pára nem tud eltávozni, így lecsapódik a hidegebb felületeken. A meleg és a magas páratartalom mellett a hiányos szellőztetés kedvez a penészgombák megtelepedésének, a penészedésnek és ezáltal a penészgomba allergia kialakulásának. A fűtés elvonja a levegő nedvesség tartalmát. A fűtött levegő a nyálkahártyánkat ingerli, ennek következménye a szem kiszáradása és orvérzés is lehet. Télen csökken a bőrünk ellenálló képessége. Amellett, hogy a hideg és a fagyos szél megviseli, az alacsony légnedvesség tartalom miatt a fűtött helyiségekben könnyebben ki is szárad. A fűtött helyiségek száraz levegője és az alacsony páratartalmú hideg levegő gyorsan elvonja a nedvességet a bőr felszínről. Emiatt a már eleve száraz és érzékeny bőr érdessé, repedezetté, valamint a szokottnál halványabbá válik. És még egy oka a szellőztetésre, a feldúsuló radon, ami szintelen szaktalan radioaktív nemesgáz, az egészségre ártalmas. A radioaktív háttérsugárzás körülbelül 40%-át a radon és bomlás termékei okozzák. Ezek mindig jelen vannak a lakóhelyiségek légterében és a szabad levegőben is. A radon az épületekbe elsősorban a talajból, a talaj felől jut be. Dózisa függ a földrajzi viszonyoktól, a talaj szerkezetétől, valamint az időjárástól. A földgázban és a vízben is lehet nagyobb mennyiségű radon. Az építőanyagok is lehetnek radioaktív források, illetve az épületek hőszigetelése is hozzájárul a lakótérben a radon feldúsulásához. Fontos tehát a szellőztetés, önök is tegyék ezt meg télen legalábbis naponta 10 percre. A következő percekben pedig rövidesen irány az űr, váratlan felfedezést tettek a Marson, hogy mi ez, mindjárt kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába. amelyben most egy váratlan felfedezésről számolunk be, amelyet a Marson tettek. Először mérik a légkört alkotó gázok szezonális változásait a marsi Gale kráterben. Az eredmények döbbenetes felfedezéshez vezettek. Az oxigén viselkedése a vörös bolygón jelenleg egyetlen ismert kémiai folyamattal sem magyarázható. A Curiosity marsjáróra szerelt kémiai labor 3 marsi éven keresztül, ami 6 földi évnek felel meg, gyűjtötte az adatokat. Ezek elemzése alapján mára tudjuk, hogy a felszíni atmoszféra pontosan milyen gázokból is tevődik össze. 95% széndioxidból, 2,6% molekuláris nitrogénből, 1,9% argonból, 16% molekuláris oxigénből és 6% széndioxidból. Arról is van információnk, hogy a légnyomás évenkénti változásával a légkör felépítése hogyan módosul. Amikor beáll a tél és a széndioxid a pórusoknál kifagy a légkörből, a légnyomás csökken. A tavaszi-nyári olvadás során azonban a gáz visszakerül az atmoszférába és a légnyomás ismét növekszik. Ugyanezt a szezonális változó mintázatot követi a nitrogén és az argon szintje is. A kutatók arra számítottak, hogy az oxigén sem viselkedik majd másképp, ám mégsem ez történt. Az említett gáz szintje tavasszal és nyáron 30%-kal megemelkedett, majd a télbeáltával ismét lecsökkent. Ez a jelenség kisebb változásokkal ugyan, de minden tavasszal megismétlődött, ami arra utal, hogy valami oxigént állít elő, majd vonja ki a légkörből. Amikor először felfigyeltünk erre, nagyon megdöbbentünk, mondták el a szakértők, akik először nem is nagyon tudtak mit kezdeni a helyzettel. Alaposan megvizsgálták az egyes műszereket, de azok hibátlanul működtek. Aztán arra gondoltak, hogy a széndioxid vagy a vízmolekulák szétesésével kerül az extra oxigén a levegőbe. De ez az elmélet sem stimmelt több okból. Egyrészt ehhez 5-ször több vízre lenne szükség, mint ami a légkörben van, és a széndioxid bomlása is túl lassú folyamat ahhoz, hogy ilyen gyorsan ennyi oxigén kerüljön az atmoszférába. Mi a helyzet az oxigén szintjének csökkenésével? Vajon a nap által kibocsátott sugárzás atomjaira bontja az oxigén molekulákat, amik így eltávoznak az űrbe? A tudósok szerint erre sincs sok esély, mivel a folyamat teljes lejátszódásához legalább 10 évre lenne szükség. Egy biztos, az oxigén viselkedése kísértetiesen hasonlít a metánéhoz. A metán átlagosan 4-10 milliomod százalékos arányban van jelen a Gale kráterben, ami olyan kevés, hogy még a legkifinomultabb műszerek is csak nehezen képesek kimutatni. Az eddigi vizsgálatok azt találták, hogy a metán szintje évszakonként változik, és megmagyarázhatatlan módon nyaranta drámai 60%-os kiugrást produkál. A kutatók most arra gyanakodnak, hogy bármi is okozza a metán változásait, ugyanez a tényező felelős az oxigén viselkedéséért is. Alkalmanként úgy tűnik, a két gáz szintjének fluktuálása egyszerre történik. Az oxigén és a metán két módon keletkezhet. Termelhetik organizmusok, vagy a légkörbe kerülhet abiotikusan, azaz geológiai folyamatok révén. A kutatók mindkét lehetőséget számításba veszik, de sajnos a Curiosity műszerei nem fogják tudni egyértelműen megválaszolni a kérdést. A szakértők jelen pillanatban az abiotikus magyarázat mellett teszik le a voksukat, de természetesen semmi sem zárható ki teljesen, így egyelőre a mikrobiális eredetet sem vetik el. A kutatócsoport egy része szerint a marsi talaj tavaszi kiolvadásával kerülhet oxigén a légkörbe. Ezt arra alapozzák, hogy évtizedekkel ezelőtt a Viking űrszonda kimutatta, hő és nedvesség hatására oxigén szabadulhat fel a marsi talajból. E régi kísérletet azonban nem a tavaszi időszakban végezték el, hanem egészen más körülmények között, ráadásul számos probléma mellett nem magyarázza az oxigén szint drasztikus visszaesését sem. Nem opció az sem, hogy a nagy energiájú sugárzás szabadítaná ki a talajból az oxigén molekulákat, ugyanis több millió évre van szükség ahhoz, hogy annyi oxigén gyűjjön össze a talajban, ami egyetlen tavaszi kiugrást előidéz. Márpedig ez a hatalmas oxigénszint emelkedés minden tavasszal megtörténik. A robot tehát tovább gyűjti a légköri adatokat, a tudósok pedig ezzel párhuzamosan keresik a lehetséges forrást. A szakértők és a későbbi marsi expedícióktól is sokat remélnek. Érdekes jelenség tehát a Marson, hogy az oxigén mennyisége hol megemelkedik, hol pedig csökken, és a folytatásban még mindig maradunk az űrben, ámulatba ejtő jelenséget figyeltek meg a napban, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy elképesztő erejű robbanást észleltek az űrben.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy ámulatba ejtő jelenséget figyeltek meg a napban. Egy magyar csillagász professzor vezette nemzetközi kutatócsapatnak, elsőként sikerült hatalmas mennyiségben megfigyelnie a Nobel-díjas Hannes Alfvénről elnevezett nagy energiájú és egyedi tulajdonságokkal rendelkező plazma hullámpulzusokat a nap légkörében. A napfizikában áttörőnek számító eredményről az egyik tudományos folyóiratban számoltak be a kutatók. A csillagászok régóta sejtik, hogy a plazmákban előforduló mágneses hullámok kulcs szerepet játszanak a plazma asztrofizika egy mindmáig megoldatlan rejtélyének megfejtésében, vagyis a nap felszínétől távolodva miért emelkedik az égitest légkörében a hőmérséklet akár több millió fokra. Számos kiváló elmélet született a rejtély megoldására, beleértve a plazmák mágneses hullámokkal történő felfűtését, ám az elméletek egyértelmű csillagászati megfigyelésekkel történő igazolása mindmáig váratott magára. Olvasható az 5-ös órán Tudományegyetem az ELTE közleményében. Erdélyi Róbert csillagásznak, az ELTE és a Sheffieldi Egyetem professzorának, valamint angol és kínai kutatóknak sikerült új módszerek révén hatalmas mennyiségben észlelniük nagy energiájú és egyedi tulajdonságokkal rendelkező plazma hullámpulzusokat a nap légkörében. Úgy tűnik, hogy ezeket a rövid életű Alfvén pulzusokat a nap fotoszférájában sűrűn előforduló több magyarországi méretű plazma örvények keltik. A kutatók szerint minden egyes pillanatban legalább 150 ezer ilyen mágneses plazma örvény található a nap felszínén. A mostani kutatás első alkalommal szolgáltatott megfigyeléses bizonyítékot arra, hogy a nap légkörben mindenütt jelenlévő örvények rövid életű alfén púzusokat képesek kelteni, amelyek hengerszerű mágneses fluxus csövek mentén könnyedén áthaladnak a nap légkörén. A mágneses jelenségnek ez a fajtája egy kicsit az erdőben sorakozó fákra emlékeztet. A pulzusok így módon egészen a kromoszféra tetejéig, vagy akár még feljebb juthatnak a nap koronájába, ahol leadhatják energiájukat, ezzel fűtve a mágneses plazmát több millió fokos hőmérsékletre. A kromoszféra egy viszonylag vékony réteg a napfelszín és az elképesztően forró napkorona között, amelyet napfogyatkozások idején a napot körülölelő pirosas, rózsaszínes gyűrűként lehet megfigyelni. Az Alfvén hullámok közvetlen észlelése jelenleg komoly kihívást jelent, ugyanis ezek a hullámok a mágneses plazmában történő terjedésük során nem okoznak lokális fényesség növekedést vagy csökkenést. A megfigyelések során igen nehéz őket megkülönböztetni a plazma hullámok néhány másik típusától. A becslések szerint a tudósok által észlelt alfén púzusok által szállított energiafluxus több mint 10-szer akkora, mint ami a nap felső kromoszférájának helyi fűtéséhez szükséges. És kapcsolódunk még az űrhöz a következő hírrel is, elképesztő erejű termonukleáris robbanást észleltek az űrben. A forrás vélhetően egy távoli pulzár lehetett, jelentette a NASA az amerikai űrügynökség. A pulzárok olyan csillagok maradványai, amik szupernóvaként semmisülnek meg, ám tömegük nem volt elegendő ahhoz, hogy fekete lyukká váljanak. A szupernóva pedig a napnál nagyobb tömegű csillag végső, nagyobb robbanása. A fekete lyuk a téridő olyan tartománya, ahonnan az erős gravitáció miatt semmi, még a fény sem tud távozni. A robbanás során keletkezett röntgensugarakat a NASA egyik műszere mérte, amelyet a nemzetközi űrállomásra szereltek. Az esemény során 20 másodperc alatt annyi energia szabadult fel, mint amennyit a nap 10 nap alatt kibocsát magából. A szakértők szerint a termonukleáris robbanás azért következett be, mert a hélium a pulzár felszíne alá süllyedt, majd atommagjai egyesüléséből szén jött létre. Ezt a hélium kirobbanása követte, ami termonukleáris tűzgolyóvá változtatta a pulzár felszínét. Erről is készült egy videó, érdemes megnézni, tehát elképesztő erejű robbanást észleltek az űrben. A folytatásban pedig visszatérünk a Földre, irány a technika világa. Újfajta akkumulátor segíthet, hogy végleg átváltsunk a zöld energiára, és szó lesz arról is, hogy végre megérthetjük, hogyan épült a nagy piramis. Érdekes a téma. Mindjárt jövünk, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Újfajta akkumulátor segíthet, hogy végleg átváltsunk a zöld energiára. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. Az amerikai Berkeley Egyetem kutatói egy már létező akkumulátort fejlesztenének tovább, hogy hatékonyan tudjuk elraktározni a megtermelt zöld energia felesleges részét. Ahhoz, hogy a klímaváltozás a legnagyobb katalizátoraként számon tartott fosszilis tüzelőanyagokat le tudjuk váltani, a zöld energia előállításának további fejlesztésére van szükség. Ennek egyik sarokköve, hogy olyan tárolórendszereket, akkumulátorokat hozzunk létre, amelyek akkor is képesek ellátni bennünket energiával, ha éppen nem süt a nap vagy nem fúj a szél. A legtöbb kutatás az úgynevezett áramlásos akkumulátorokra koncentrál, amennél a tartályban lévő elektrolit biztosítja az elektromos áram tárolását. Egy probléma van csak vele, a megfelelő méretű akkumulátor költséghatékony előállítása komoly kihívást jelent. Az amerikai Berkeley Egyetem kutatói éppen ezért egy olyan technológián dolgoznak, amely ezt a fajta akkumulátort teszi hatékonyabbá. A tudósok egy olyan membrán előállításán fáradoznak, amely olcsóbb a mostaniaknál. Az akkumulátor esetében ez azért fontos, mert ez a membrán választja el az anódot és a katódot. A hagyományos üzemanyagcellákban fluortartalmú membránt használnak, ám ezek drágák és nem az áramlásos akkumulátorra vannak kitalálva. A Berkeley Egyetemen most az AquaPIM néven ismert polimerből készítettek membránt, amit többféle akkumulátortípushoz is fel lehetne használni, ráadásul sokkal tovább is bírják, mint a jelenlegi membránok. És persze az sem utolsó szempont, hogy jóval olcsóbbak, mint a fluoridból készült társaik, amelyek egy akkumulátor árának 15-20%-át is kitehetik. Ha a fejlesztés sikeresnek bizonyul, akkor azzal hosszú távon is megoldható lehet a megtermelt áram hatékony elraktározása. Újfajta akkumulátor segíthet tehát, hogy végleg átváltsunk a zöld energiára, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig egy régészeti érdekesség, végre megérthetjük, hogyan épült a nagy piramis. A kutatókat régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy hogyan voltak képesek az ókori egyiptomiak felépíteni a gízai nagy piramist. Régészek egy csoportja most felfedezte azt a rámparendszert, amellyel 4500 éve a köveket mozgathatták. A rendszer maradványai egy ősi kőfejtőben, az arab sivatagban fekvő Hantubnál kerültek elő. A Francia Keleti Régészeti Intézet és a Liverpooli Egyetem munkatársai szerint a szerkezetet arra használták, hogy hatalmas alabástrom darabokat mozgassanak meg. A kutatók úgy vélik, hogy a rendszer a gízai nagypiramis építésében is segíthetett. A rendszer egy központi rámpából áll, amelyet két számos tároló gödörrel rendelkező lépcsősorral láttak el. A korabeliek egy szánkószerű eszközt használhattak a kövek szállítására, a szánkót pedig kötelek segítségével emelték ki. A rendszernek köszönhetően jóval kevesebb erőfeszítésre volt szüksége az alabástromok megmozgatásához. A tudósok szerint efféle berendezést még sehol máshol nem fedeztek fel. A kutatók onnan tudják, hogy a rendszer a nagy piramis korából származik, hogy a környéken korabeli eszköztől származó nyomokat, illetve Hufura a nagy piramis építtetőjére utaló feliratokat találtak. Ez azt jelenti, hogy a szerkezet Hufu idejében már bizonyosan állt, és így a piramis létrehozásához is felhasználhatták. A gízai piramisok közül Hufuié a legnagyobb, egyben ez Egyiptom legmagasabb piramisa, magassága 146 méter lehetett, amikor megépítették. A régészek régóta sejtik, hogy a létrehozásakor az egyiptomiak valamilyen rámparendszert használtak, eddig azonban nem tudták megállapítani, hogy a rendszer pontosan hogyan működött. Úgy tűnik tehát, hogy végre megérthetjük, hogy hogyan épült a nagy piramis, erről hallottak az elmúlt percekben, és ezzel véget ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!